Párizs felett szürke az ég, mintha finom kötpárák szállnának felfelé. Friss, csípős a reggeli levegő, de később az ég szürkeségén átütnek az október végén a bágyat sugarai, és bearanyozzák a város ezernyi háztömbjét. A külváros macskafejkövei közé szorult esőtócsákat jószagú szél borzolja. Hatalmas, kétkerekű kordékat vonó izmos lovakpatái csattognak a köveken, és zörögnek a kerekek, hogy megrezzenek belé az úttest szélén álló házak ablaküvegei. A föld alatti vasút megállója előtt újságokat árul egy borostásképű pulóveres férfi. Fején sportsapka, szája széléből kialudt blő cigaretta csutak fityeg, előtte az újságcsomón halom apró pénz, szúk és lyukas nikkel szantimok. Ahogy lemegyünk a föld alá, megcsapja az orrunkat valami különös meleg szag. A kanyargó folyosók elágazásánál különféle figyelmeztető táblák. A direkción, a sorti és a korrespondans pirosan ragyogó apró villanykörtéi. A lépések visszhangja üresen kong. Reggel 9 óra elmúlott. Ilyenkor kevesen járnak erre. A vaskorláttal szegélyezett lejáró lépcső végében kényelmesen üldögél a jegylyukasztó. A reggeli forgalom nyomait csak az átlyukasztott jegyek kis darabkái jelzik, mint apró konfettik előtte a földön. A Munier csokoládégyár automatájának tükrében fiatal lány igazítja a kalapját. A retikűjéből kis csipkés zsebkendőt vesz elő, fitos orra alá nyomja, mintha csak megszagolta volna. Kesztyűs kezével bekattintja a táskáját, aztán megnyalja a szája szélé.
Nini, hiszen ez Krisztin Ruhár kisasszony. Mit keres ilyenkor errefelé? 3 hónapot nem mozdult még ki hazúról kora délelőtt. Legalábbis mióta a Théâtre du Monde színpadán statisztál és hajnal felé kerül az ágyába, rendszerint átalussza az egész délelőttet.
A villanylámpa fénye megcsillan két oldalt a sötét alagutakban elvesző simpárakon, amelyre távoli fénypontok csillognak. Rejtélyes kis csengések hallatszanak az állomás főnök parányi üvegkalitkájából, ahol álmos villanyfény hull reá, még misztikus számításokat végez vagy telefonál. A csempézett falakon hatalmas színes plakátok között a föld alatti vasúti hálózat térképe. A fal mellett hosszában fapadok, ahol este 6 órakor meglehetősen mozgalmas az élet. Kiéhezett szerelmes párok üldögélnek rajta sorban, és félig nyílt szájukat egymásra szorítják. A közeledő metrókocsikat egyre erősbödő távoli, dübörgő zaj jelzi előre. A piszkos fekete kocsik ajtaja automatikusan ki és becsapódik. Egy fütty, és zakatolva megindul tovább. Munkások, hivatalnokok, ügynökök, olcsó regényeket olvasó fiatal hölgyek és kézi munkázó öreg nénik üldögélnek békésen egymás mellett. A férfiak apróra összehajtott újságjaikat olvassák. Az utasok csoportja időnként kicserélődik. Egyesek kiszállnak, hogy újaknak adjanak helyet. Mind meg annyi külön élet, változó örömök és bánatok gyűjtőháza. Mennyi idegen arc, amely nem árul el semmit. Közönyös és semmit mondó. Mintha se bánat, se öröm nem volna a világon. Az ajtó fogantyúja felett az állomások neve feketén nyomtatva, piros betűkkel az átszálló helyeké. Krisztin Ruhár kisasszony kiszáll a föld alattiból, és megindul a kijárat felé. A lépcsőfokok oldalán megint reklámfeliratok. Sosszűrfajár. Erről eszébe jut, hogy éppen ideje volna egy pár új cipőt is venni. A nagy bulvárokat messze magunk mögött hagytuk, bár itt is nagy a forgalom. Autóbuszok dübörögnek gyors tempóban egymás után. Magánautók és taxik suhannak el utasaikkal, akiknek határozott céljuk van. Ott áll Krisztin az úttesten a jövő menő járókelők között. Mennyi ember, akinek létezését egyetlen pillantással felfoghatja az ember. Áll és nézelődik. Mert cseppet sem sietős a dolga. Egy kissé korábban jött, merő óvatosságból.
Az ég palaszürke, a levegő benzingőzzel telítve, amelyet nem tud elmosni semmiféle zápor, sem szélvihar. Megindul lassan a házfalak mentén. A gyalogjárók szélén poros levelű fák között tarkálló hirdető oszlopok. A házok tűzfalain hatalmas méretű reklámhirdetések. Kadüm Savon. hotelnevek, boltok, bárok és egyéb üzletek cégtáblái. Vanille Cœur, Poulard de Bresse, Crème Lion Noir. Most eléri a Rue de Lagetét, mert egy megállóval előbb szállt le, hogy azzal is teljék az idő. Egy időben él vele a színház épülete elé egy taxi. Henriette ugrik ki belőle, sötét szürke kosztümben, kis bordó kalappal a fején. A két lányt egy ugyanazon ügy hozta ide. Mi Krisztin csak gyanakodott, Henriette már bizonyosan tudja, hogy a tegnapi eset miatt hivatják be őket a színház irodába.
Amiatt a két hülye miatt keveredtünk bajba. Na legalább ezektől is megszabadultam örökre.
Jegyzi meg. Ügyük meglepő gyorsan elintézést nyer. Felesleges minden magyarázkodás vagy könyörgés. Egyszerűen tudomásul kell venni, hogy ma este már nélkülük képzelik el a színházi előadást, nem is kell bejönniük. Mindezt a titkár úr közli velük.
Örüljenek, hogy nem kerülnek fegyelmi elé. Mondhatom, szomorú vége lenne. Soha többé nem léphetnének színpadra.
Krisztina bőven magyarázatot már nem is hallgatja. Összehúzta szemöldökét, és a mennyezet sarkát bámulva magában számolni kezd.
Éppen most éri ez a csapás, amikor adósságai vannak.
Henriette mindenképpen azon igyekszik, hogy kimagyarázza a dolgot, ártatlanságukat hangsúlyozva. A harag egyszerre kivetkeztette előkelő megjelenéséből, nyers és durva szavakkal illette a két vidéki disznót, akiknek részegségéért nem lehet őket felelősségre vonni, és főleg nem lehet ilyen súlyos büntetésben részesíteni. A titkár úr, akinek csupán utasításai vannak, semmit sem változtathat a történteken. Sablonos szavakkal igyekszik lecsillapítani az indulatba jött fiatal lányt. Christine Ruhár ez alatt kisétált az irodából. Nem mintha hiányzott volna belőle a kellő energia, hogy saját érdekeiért síkra szálljon, de egyszerűen unta az egészet, és tisztán látta minden további próbálkozás reménytelenségét. A hirtelen pénztelenség aggasztotta. A legnagyobb óvatossággal kezelte anyagi ügyeit, és mégis ilyen baj szakadt a nyakába váratlanul. Összes vagyona 17 frank és pár szantim. Már kiért a színház épülete elé, hogy ott várja meg Henriettet, aki odafent még egyre hadakozott. Kinyitotta a retikőjét, és megszámlálta a pénzét. Apróban éppen egy frankja volt, tehát 18 frank összesen. Éppen kiszakadt belőle egy mély sóhaj, amikor Henriette belé karolt.
Na, menjünk! Hová?
Csodálkozva nézett rá. Hát itt álljunk.
Elkísérem hazáig.
Érezte, hogy valami kedvességgel tartozik neki, hogy ezzel is elejét vegye esetleges szemrehányásainak. Legszívesebben hazament volna, hogy valami kitöréssel enyhítsen izgalmán. Nyilvánvaló, ha nem viszi magával Krisztint, mindez nem történik.
Csak az mondtad, hogy nem tudok mihez kezdeni.
Nem kell kétségbe esni. Monsieur Fontoá megígérte, hogy még a délelőtt folyamán beszél az igazgatóval, és délutánra megtelefonálja az eredményt.
Minden esetre, édesem, adja ide a telefonszámát.
Nincs telefonom.
Nincs?
Hát akkor maga hívjon fel engem, majd megadom a számom. Egy pillanatra megállt, és egy kirakott tükrében megigazította a kalapját. Majd elmesélte a titkár úr tanácsait. Nagyon kedves fiú. Tagadják le, hogy ezt a két alakot ismerik, így aztán nyilvánvaló, hogy teljesen igaztalanul